Ma délelőtt az igét Jakab apostol leveléből fogjuk olvasni, a negyedik részből. Negyedik verstől a tizedik versig. Így szól hozzánk az ige. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Írás hiába mondja, hogy azt gondoljátok, hogy az írás hiába mondja, irítsére kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik, de majd nagyobb kegyelmet ad, ezért mondja, az Isten a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szentejétek meg szíveteket, ti kétszívűek. Nyomorkodjatok és gyászoljatok, és sírjatok. A ti nevezdésetek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket. Urunk, köszönjük ezeket az igéket, kérünk, hogy taníts bennünket ma délőtt ezek által. Ámen. Hát egy kicsit kapcsolódik, amivel készültem hozzátok, amivel Gábor az imórán buzdított benneteket, nem beszéltünk össze. Én is a harcról szeretnék beszélni veletek. A harc, amiről itt igazából Jakab apostol beszél, az a hívő életnek a velejárója. Onnantól kezdve, hogyha valaki hívővé lesz, vagy amikor hívővé lettetek, onnantól kezdve úgy képzeljétek el az életeteket, hogy a sátánnak a radarján feltüntetek, mint egy zölden pittyogó kis egy célpont, hogy innentől kezdve ő már ellenséges terület. Amíg nem vagytok hívők, vagy amíg az urat nem követi valaki teljes szívből, megy körbe az a kör radarja, semmit nem jelez a sátánnak. Az övé vagytok. Teljes jó, minden a legnagyobb rendben van. Mihelyt valaki az Úrhoz közeledik, felvillansz, mint egy zöld kis jár, és ott minden egyes körben menetelnél, biztos, hogy láttatok ilyen filmekben, te villogni fogsz, és kiemelt céltáblája leszel az ördögnek, azért egy olyan terület vagy, aki háborúban állsz vele. Már nem az ő oldalán vagy, hanem éppen az ellenkező oldalon, és aki kiemelt céltáblája leszel. Konfliktusba kerülsz vele. Hogyan zajlik ez a konfliktus a sátánnal? Egyrészt külsőleg is konfliktusba kerülhet az ember, mikor hívővé kerül, hiszen az Úr Jézus azt mondja, hogy ellensége lesz neki sokszor a családja, a háza népe. Ha valaki megtér egy családból, egy férj vagy egy feleség, az nem biztos, hogy a társa jó néven fogja fogadni. Ha megtér egy szülő, annak nem biztos, hogy a gyerekei örülni fognak. Vagy ha megtér egy gyermek, egyáltalán nem biztos, hogy a szülei örülni fognak ennek. Óriási konfliktusok lesznek ebből. És az Úr Jézus ezt nem tagadja, ellensége lesz apja a fiának, a háza népe. Lehet ilyen külső konfliktus. De lehetnek belső konfliktusok, ami az ember szívében elkezd zajlani, minden egyes élethelyzetben a újabb területre lép. Én csak úgy annyit mondok nektek, hogy amikor például ide Pányokon voltam, és beszélgettünk igéhirdetők, akik úgy szoktunk igét hirdetni, hogy minden egyes igéhirdetés egy-egy harc ide felkészülni. Nagyon érdekes, ez erről nem szoktak igét hirdetni, meg nem szoktak erről beszélni, de mikor ide valaki kiáll beszélni, akár egy imórát, akár egy igéhirdetést, az nem egy hétköznapi hét. Én úgy veszem észre. Egyrészt, amikor elkezd az ember készülni, harcol önmagával, hogy vajon mit mondjon. Mit mondjon? Nem azt fogom mondani, ami nekem kedves? Vagy nem akarok valamit megmondani jól nekik? Ez mind felmerül az ember gondolatában. Mi az, amire szüksége van Isten népének? Elkezd az ember belül harcolni, mert amikor mélyebben olvassa a Szentírást, és tudatosan odafigyel egy szakaszra, akkor felmerülnek benne olyan kérdések, amelyek régen is kérdések voltak, és amelyek régóta nem kerültek válaszra. Na és azzal mi van? Lapozzunk tovább megint, vagy pedig megküzdjük azt a kérdést, milyen választ lehet ezekre adni? Nagyon nehéz, egy konfliktusba kerül önmagával. Konfliktusba kerül akkor is az ember önmagával, nagyon szeretne valamit elmondani, És úgy érzi, hogy ez egy általános keresztény tanítás, de amikor jobban a dolgok mögé néz, akkor azt látja, hogy igazából ezt nem tudom megindokolni a Szentírás alatt. Nem tudom megindulni, ezt szokták mondani erre, de mi az az iga, amit erre szoktak mondani? Mi az, amit erre Isten mond konkrétan? És azt hogy merjem én mondani, amit Isten nem mond? Csak azért, mert az egy elfogadott keresztény és hívő tanítás? Nem meri az ember mondani, konfliktusba kerül magával. Nyilván konfliktus aztán mindenféle dolog nehezítheti az embert a felkészülésben. Mi nehezítheti az embert a felkészülésben? Milyen harcai lehetnek? Nincs kedved hozzá, mert fáradt vagy. Nagyon egyszerű, emberi. Azt hiszitek, az ige hirdetőknek mindig van kedvük gubbasztani egy asztal mellett? Nem. Nagyon nehéz. És amikor ott vagy az ige mellett, akkor elfáradsz. És majd ki güvver esetleg éjszaka a szemed, mert csak akkor van nyugalom. Ez nem harcterület? Hogy ne lenne harcterület? Tegyünk ezen minden túl. Lemegy az ige hirdetés. Amikor lemegy egy ige hirdetés, az ige hirdető kétszeres támadásnak van kitéve. És ezt nem csak én éltem meg, sokkal inkább előjönnek a rossz természeti dolgok, mert elfárad. És az ördög még utána is rá akar tromfolni. Ez egy harcterület az embernek. Ez egyetlen egy. Ezt csak azért emeltem ki nektek, hogy lássátok, ez teljesen gyakorlati. Nem csak az ige hirdetőket éri harc, meg támadás az ördögtől, hanem mindannyiótokat is. Én 4 olyan területet írtam fel magamnak, és egyről, hogyha lesz időm, kiemeltebben szeretnék beszélni, amikkel velünk, amikkel nekünk gondunk van, vagy amikkel velünk harcunk van. Az első ilyen a hamis tanítások. Hamis tanítások ösztüzében él az ember. Itt nagyon jól el vagyunk ebbe a kis terembe. És azt kimerem azért mondani, hogy azért szerintem itt egészséges, tiszta tanítás van. Nem, igyekszünk nem szélsőségekbe menni. De elég volt nyáron elmenni pányokra. Elég volt nyáron elmenni pányokra, és ott olyan családok jelentek meg, olyan gyülekezetből jöttek, akikért azt lehet mondani, hogy vérzett a szívem. És megvoltam, és ilyen létezik, hogy ilyen helyről jönnek, mikor van egy vezető személyiség, és teljesen leuralja az ottani hívőket, és olyanokat hirdet, hogy csak itt van üdvösség, és szinte centire behatározza néhány helyen az életvitelüket. Tele van ilyennel Magyarország. Magyarország, az egész világ. Mindenféle szektikus csoportokkal, mindenféle vallási csoportokkal, akik azt lehet mondani, hogy könnyen általánosságban azt lehet mondani, nem tartják magukat az Isten beszédéhez, hát és akkor ennyi, rossz úton járnak. Nem olyan könnyű ezeket megismerni. És nem olyan könnyű ezekkel felvenni a harcot. Olvastam egy nagyon jó kis összefoglalót, ami segít bennünket védeni a hamis tanítások ellen. És kell, hogy igazából valamennyi tanításhoz hozzájut az ember, mert nézzétek meg, nem kell elmenni egy szektába ahhoz, hogy hamis tanítást halljál. Bekapcsolod a YouTube-ot, és egy ismeretlen igehirdetőt meghallgatsz, és azt mondja, hú, milyen karizmatikus személyiség. Ilyeneket még soha nem hallottam. Hát milyen jó dolgokat mond. Lenyűgöznek némely emberek az előadásmódjukkal, a példáikkal, a hasonlatukkal. És sokszor nem veszük észre, hogy amit mond, az büdös. Nem jó. Hiába megnyerő, hiába nagyon-nagyon jó előadó, és hiába fantasztikusan illusztrált az előadás, hamis. Nem igaz a Szentírás alapján. És egy lelkész összeírt nekem, nem nekem, egy könyvébe összeírt egy négy rétegű szűrőt a hamis tanítások ellen. Ezt elmondom nektek, nagyon egyszerű. De ha már ezzel felvértezitek magatokat, akkor ez segít nektek abban, hogy ezen a harctéren meg tudjatok állni, és ne legyetek becsapottak. Ne legyetek olyanok, akiket esetleg el lehet téríteni a helyes ismerettől. Az első, ami nagyon fontos, ismerni kell Isten igéjét. De nem úgy általánosságban kell ismerni Isten igéjét, hogy itt ez a történet van. Dávid legyőzte Góliátot. Mivel győzte le? Hát valami csúzlival, és nem tudom, talán ilyen papírgolyókat lőtt. Nem. Ez most direkt mondtam ilyen butaságot. Tudni kell, hogy paritjával, és tudni kell, hogy öt sima kővel, tudni, hogy hol találta el. Nyilván nem ez a történet a lényeg, Tudjátok, hogy miért kell pontosan ismerje a Szentírás? Mert a részletekben van az ördög, azt szokták elrejtve, súnya világi szóval ezt tudom említeni, és a részletekből indul ki a hamis tanítás. A Bibliában ott valahol ez van írva, hogy így kell csinálni. És tényleg van valami ahhoz hasonló, de nem az van leírva a Bibliában. Nem az van ott. És ezekben a részletekben sajnos beleakadhatunk, és hogyha nem szűrjük ki ezeket, akkor onnantól kezdve elcsúszhatunk. Nagyon-nagyon jó példa nekünk, amit Pál apostol mond, azt mondja, a béreaiak demesebb lelkűek voltak, napról napra kutatták az írásokat, hogy valóban úgy vannak ezek a dolgok. Egyszerűen vizsgáld meg a Szentírás alapján mindent, amit hallasz. Tényleg? És hogyha kérdésed van, írd föl! Hogyha valamit nem értesz, vagy valami ellentmondás, hogy írd föl és kérdezd meg, meg kell beszélni. És a Szentírás alapján össze kell hasonlítani. A másik, a józanész. Pál, ezt nem azért mondom, mert ez nagyon elfogadott gondolat. Pál apostol mondja a korintusiaknak, ítéljétek meg magatok, amit mondok. Egyszerűen vizsgáld meg, ez józanésszel logikusan kikövetkezthethető dolog, amiket ezek hirdetnek? Nem. A józan eszünket Isten adta, meg lehet rajta keresztül ismerni. Ez nem tűnik valami nagyon szelleminek, mégis a Szentírás azt mondja, vizsgáld meg, ítéld meg a dolgokat. A harmadik, gyümölcseikről ismeritek meg őket. Egyszerűen valaki beszélhet valamit, de látjuk, hogy az élet módja, látjuk, hogy azok a dolgok, amelyek történnek a háttérben, azok messze menőleg más, mint ami a szavaik és a tetteik. Magyarul a szavaik és a tetteik között óriási különbség van. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. És a harmadik, János apostol írja, bennetek is megvan ez a kenet. Isten lelke az, aki megtaníthat bennünket, és aki segít felismerni ezeket a tanításokat. Egyik harctél, tehát ami bennünket fenyegethet, vagy az egyik támadás, azok a hamis tanítások. Isten gyermeke vagy, ha keresed az igazságot, főleg, hogyha az elején jársz az igazság keresésének, menthetetlenül fogsz vele találkozni. Egészen biztos. Mert a sátán nem fog téged szárazon hagyni, és senkit nem fog kikerülni az ő támadása. A másik, a legnagyobb ellenségünk, amivel szintén fel kell vennünk a harcunkat, saját magunk. Saját magunk. Saját magad vagy saját magad ellensége. Mint ahogy a testednek is te vagy a saját legnagyobb ellensége, és a saját példámon tudom elmondani a legjobban, hiába tudom, hogy többet kéne aludni, és többet kell pihenni, nem alszok többet, és nem pihenek többet. Hiába tudom, hogy nem mindegy, milyen ételt eszek, mégis sajnos megiszom a kólát, inkább úgy mondtam. megeszem magam csoki adagját. Holott tudom, hogy amikor ezt teszem, mit teszek? Mérget eszek gyakorlatilag. Nem jó a szer, mégis megeszem sajnos. És tudom, hogy a testemről gondot kell viselnem, sportot kell, mégse teszem, és mindez miért? Ez még belefér holnaptól, jövő héttől, január 1-től. Ugye? Vannak ilyen tipikus emberi, ezt gyakorlatilag így viselünk gondot a testünkről. És saját magam válok a saját magam ellenségévé, mert később ez megbosszulja magát. És erről most nagyon sok szó van erről, hogy hogyan gondozzuk a testünket, és igazából ez egy divat irányzat, hogy az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás. Sajnos, hogy ez divat, és nem pedig egy természetes része az embernek. De ahogy a testünknek a saját magunk vagyunk a legnagyobb ellensége, a lelkünknek is saját magunk vagyunk a legnagyobb ellenségei. Miért? Mert Isten azt mondja, hogy gyere el, és csendesedj el előttem. Mert Isten azt mondja, hogy keressétek először az ő országát és igazságát. Tartsátok meg a nyugalom napját. Tessék megnyugodni a fáradozásodtól. Tessék minden nap elcsendesedni és keresni az ő országát és igazságát. Nem teszem, mert nekem annyi dolgom van. Mert nekem annyi feladatom van. Gábornak, aki pénteken el is mondtam, azt a hasonlatot olvastam, egy erdészt megbíztak arra, hogy egy rengeteg fát vágjon ki. Vágta a fát. Szólt neki a barátja, figyelj, állj meg, élezd meg egy kicsit a fejszédet. Nem lehet, mert nekem rengeteg fát kell kivágni, Ostoba a dolog. Éles fejszével sokkal könnyebben megy, sokkal gyorsabban megy. Le kell állni. Ha még több fát kell kivágnod, még többször kell megélezd a fejszét. Ha még több munkád van, még többet pihenjél. Nem mindegy, hogy mit eszel. Nem mindegy, hogy milyen táplálékot veszel magadhoz, hogy egyáltalán táplálkozol-e lelkileg. Olvasod a Szentírás, hallgatsz-e igehirdetést. Nem mindegy. És azt mondod, hogy ráérünk, még eddig is el voltam valahogy. Megbosszulja magát. Meg fogja bosszulni magát, meglátod. És ez is nem egy fenyegetés, nem egy ijeszgetés, ez egyszerűen ezek tények, hogy így működnek a dolgok. Nem adom oda Istennek magam. Mit mond Isten ezekre a dolgokra, amikor én csak ragaszkodok a magam dolgaihoz, és a saját fejem után megyek, és csak az önző érdekeim és a saját elgondolása szerint éljek? Azt mondja, hogy öldököljétek meg. Ne a test kívánságai szerint járjatok. Ne tegyétek ezt. Ne azt tegyétek, ami jól esik. Ne azt, amit a testet kívánna. Ne legyél saját magad ellensége. Ne legyél saját magadnak öngyilkosa. Azt mondják, hogy gyilkosság az öngyilkosság is. És azt nem veszük be, mikor valaki saját magának lassú öngyilkosa? Mikor olyan életmódot folytat lelkileg, hogy az a saját lelkét tönkre teszi. És eljut idős korára sok év hívőség után oda, hogy jönnének hozzá tanácsot kérni, és kérdezni ezt, azt, de nem tud, mert nincsenek lelki tapasztalatai. Mert nincsenek lelki élete Istennel. Harmadik harcterület, amiről a Szentírás beszél, az első volt ugye a hamis tanítások, második volt saját magunk, a világ. Nem ez a teremtett világ nyilván, hanem a korszellem. Az, ami körülvesz minket, az élet ritmus, amelyre próbál belekényszeríteni az ő világ, az a hajtás, hogy taposd, lenne, maradj, ez a világ. Az, hogy teljesíteni kell, az, hogy előre kell jutni a karrierben, ez mind a világ. Az, hogy olyan célokat kecsegtet, ad eléd, ami azt mondod, hogy na ettől leszek ember, ettől leszek igazán elismert, ettől lesz egzisztenciám, ettől néznek fel rám az emberek, ha ezt elértem az életbe. Tudjátok mi? Ez a világ. Mert azt mondja János apostol a levelében, hogy mindaz, ami a világban van, a szemkívánsága, a testkívánsága, az életnek a dicsekvése. Magyarul dicseksek azzal, hogy milyen jó életmódot élek. Miket megtehetek az életbe, hova elmehetek, mi az, amit megvehetek, miket vehetek magamnak, mim van. Ez mind a világban van. És azt mondja, hogy aki a világgal barátságot köt, azt mondja a Szentírás, az ellenségévé válik Istennel. Akinek ezek az értékrendjék kezdek meghatározni, az pedig ellenségévé válik Istennel. És a harmadik, amiről szeretnék nektek most egy picit bővebben beszélni, és ami Jakab apostol levelében is fel van írva, amit felolvastam a 4. rész 7. versben, az pedig a ördöggel való harc terület. Nagyon érdekes, ugye nagyon ismert ez a vers, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Álljatok ellene az ördögnek. Én azt hittem, pedig már régóta olvasok Bibliát, hogy egy vagy két helyen van megírva, három helyen van megírva ez. Pontosan ugyanez. És nagyon érdekes, a Szentlélek, mint a szándékosan szerkesztette volna egybe, három különböző ember írta ezt ugyanezt. Leírta a Pál apostol az efezusi levélben, mikor az Isten fegyverzeteire van szó, azt mondja, ezért tehát álljatok ellene az ördögnek, és öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét. Pál apostol leírta. Leírta Jakab, hogy álljatok ellene az ördögnek, és aztán leírja Péter is, hogy álljatok ellene az ördögnek. Nagyon érdekes. Három apostol, három szentírási szerző, és mégis azt mondja, mind a három teljesen egybecsengően azt mondja, az ördögnek ellen kell állni. Az ellenállás, az igazából a görög szava ez, hogy szegülj ellene, tagadd meg az ellenséged, tagadd meg őt, mint bajtársat. Az ellenállás az azt is kifejezi, hogy más csapatban álltok. Az ellenállás azt jelenti, hogy más a célotok. Nem ugyanabban a táborban harcotok. Ez mind tartalmazza az a görög szó, hogy álljatok ellen. És ez alapvetően feltételezi azt, hogy van két tábor. Van két tábor, az egyikbe beletartozol, a másik meg az ellenséget. Vagy a másikba tartozol bele, az egyik meg az ellenséget. És nézzétek meg, hogyha most itt előttetek van a Jakab levele, akkor ennek az alapján végig lehet menni, és feltenni a kérdést, talán az élet egyik legnagyobb kérdése az, hogy kinek az oldalán állok. Nem kerülheted ki a harcot. Ha akkor kerülhetnéd ki a harcot, hogyha vagy középen lennél, ilyen nincs a Szentírás szerint, mert azt mondja a Biblia, hogy két úrnak szolgálni nem lehet. Vagy az egyiket szereti, másik gyűlöli, vagy fordítva. Tehát nem lehetsz középen. Nem lehetsz olyan, hogy mind a kettőben benne vagy egy kicsit. Egyik lábod itt, a másikot. Emlékszem, egyszer Andival csináltunk egy képet, átmentünk Ausztriába, egy erdei ösvényen, és ki volt írva, hogy Ausztria vagy Österreich. És akkor csináltuk egy olyan képet a táblánál, az egyik lábú Magyarországon volt, a másikon Ausztriában volt, és akkor egyszerre két országban voltam, milyen jó. Vagy a Hári Jánosban, a rajzfilmben ismeritek, tudjátok, az osztrák-magyar határnál Magyarországon süt a nap, Ausztriában meg egy lépés alá vacognak az emberek. Hát nem lehet így állni azért a két határon. A Biblia azt mondja, vagy itt, vagy ott. Viszont, ha az egyik oldalra te állsz, onnantól kezdve automatikusan a másik az ellenséged lesz. És a másik támadni fog téged. Nézzétek meg Jakab apostol levelén alapján, hogy ezt a hova tartozom kérdést hányféle aspektusból fel lehet tenni. Azt mondja itt Jakab, aki a világ barátja akar lenni, Isten ellensége. Tedd fel a kérdést. Kinek a barátja vagy, és ki a te ellenséged? Kinek a barátja vagy, kinek vagy az ellensége? Következő. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Te kihez közeledsz? Hogyha az egyikhez közeledsz, a másiktól távolodni fogsz. Nem közeledhetsz egyszerre két irányba. Tedd fel a kérdés, kihez akarsz közeledni? Mindenképp valamihez közeledni fogsz, és mindenképp valamihez távolodni fogsz. Aztán, tisztítsátok meg a kezeiteket. Kinek a szolgálatára adod oda a kezedet? Kié a te kezed? Kinek a rendelkezésére áll a te kezed? Nem lehet az, hogy te Istennek is odaadod a kezed, Uram, használd az én életemet, használd az én testemet. Én úgy szeretném, ahogy te elterveztél, és nem lehet az, hogy egyszerre a sátánnak is. Kié a kezed? Aztán, szenteljétek meg a szíveteket. Kit engedsz be a szívedbe? Istent engeded be a szívedbe, vagy a sátánt engeded be a szívedbe? Kinek van joga ahhoz, hogy a te szíved érzései felett uralkodjon? Hogy kinek van méltósága arra, hogy te őt szeresd? Mert a szívvel szeretünk. Kit szeretsz? Tedd fel a kérdést. A világot szereted? Az ördögöt szereted? Nagyon csúnya elmondani egy ilyet egy keresztény közösségbe. De a tetteitek alapján, vagy a tetteim alapján nem merül fel a kérdés, hogy az ördögöt jobban szeretem? Csúnya ilyet mondani, és nem merünk. Vagy Istent szeretem, és őt szolgálom. Aztán alázzátok meg magatokat Isten előtt. Ez azt jelenti, hogy meghajolni. Azelőtt hajolsz meg, akit nagyra tartasz. Azelőtt hajolsz meg, akit értékesnek tartasz. Tedd fel a kérdést. Kit tartasz te értékesnek? Kit tartasz igazán nagynak az életedben? És végül pedig, adjátok hát magatokat Istennek. Kinek adom magam? A sátának, vagy az ördögnek? Már maga a választás is, látjátok, az ember szívébe, én legalábbis mikor végigmentem otthon ezen, konfliktust idézett elő. Nehéz. És az embernek elszorul a szíve, mert érzi, hogy nem teljesen tiszta. Nem tudok erre tökéletes választ adni, de mégis az embernek dönteni kell. Amikor az ellenállásról volt szó, egy picit lapozok egyet, amikor az ellenállásról van szó itt Jakab apostol, akkor kétféle ellenállásról van szó. Az egyik, ami a leggyakoribb, és számomra is egy kicsit megdöbbentő volt, hogy mennyiszer van a Bibliában szó az olyan ellenállásról, ami az úgynevezett területvédő ellenállás. Én így fogalmaztam, területvédő ellenállás. Úgy képzeljétek el a területvédő ellenállást, mint egy világító torony, ami ott van egy sziklán, és közben meg csapkodják a hullámok. Volt egyszer alkalmam elmenni Svédországba, és áthajóztunk Dániából Svédországba, és ott olyan volt, hogy amikor közeltünk Svédország felé, rengeteg szikla volt a part közelében. És nagyon megdöbbentő volt számomra, hogy van egy, hát egy nem nagyobb szikladarab, mint ez a terem, szerintem, és építettek rá egy világító tornyot. Hát hogy lehet arra? Hát mindenütt a hullámzó tenger, sötét északi tenger, csapdosta minden. Odaépítették, és egyetlen egy dolga volt a világító, kettő dolga volt, az egyik, hogy világítson, a másik, hogy ellenállja, kibírja a hullámzást. Nagyon jól meg kellett építeni. Nagyon pontosan meg kellett építeni. Az bírja hosszú évtizedekig, vagy talán 100 évig is, hogy csapkodják a hullámok. És amikor mi is ellenállunk, az egyik, védeni kell a területünket. Szokták azt mondani, hogy egy gyerek ellenáll a szülő akaratának. Mit csinál a gyerek akkor? Védi a saját területét. Ne úgy legyen már, ahogy ő mondja, az az én felségjogom, azt úgy csinálok, ahogy én akarom, az én életem. Védi a saját területét. Kisgyerekeknél ez nagyon, nagyon nyakon csíphető. Rendíthetetlennek kell lenni. Rendíthetetlennek kell lenni. Ott meg kell állni. És nézzétek meg, milyen jó bibliai példák vannak. Én nekem olyan jó volt így végignézni ezeket, akik nem kezdtek el háborút indítani. Nem mondhatni, hogy valami nagyon nagy kaszaboltak, és előre törtek, és mit tudom, milyen területeket foglaltak el. Csak egyszerűen annyit csináltak, hogy helyt álltak rendületen, és védték a maguk területét. Nézzétek meg ilyen szempontból. Álljatok ellen. Csak ellenálltak. József, mikor Potifárné megkörnyékezte. Mit csinált József? Csak ellenállt. Semmi más. Mózes szülei azt mondták, hogy ki kell írtani az összes csecsemőt. Ők nem tették. Ellenálltak. Csak ellenálltak. Aztán Mózes, felnőtt korában, akit úgy akarták bemutatni, hogy a fáró lányának a gyermeke. És Mózes azt mondja, nem, én zsidó vagyok. Mert többre becsülte az Isten népével együtt való gyalázatot, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Csak helytállt. Csak védte a maga pozícióját. Nézzétek meg. Vagy teljesen ismeretlen, tanulatlan asszonyok. Azok a bábák, akik segítkeztek Mózesnél a zsidóknak a szülésbe. Kiadta a fáraó parancsot, minden fiú gyereknek meg kell halni. Voltak ilyen öreg asszonyok, ezek a bábák, úgy tudom elképzelni. Jó öregek voltak. Lehet, hogy már meggörnyedtek, kövérkések voltak, bicegtek, minden bajuk van. Egy dolog volt, helyén volt a szívük. Helyén volt a szívük, és nem engedelmeskedtek. Csak ellenálltak a fáraó parancsának. Nagyon érdekes. Vagy nézzétek meg Jákobra, az idős Jákobra, amikor már ott van Egyiptomban. És oda viszi József a két gyereket, Manasét és Efraimot, hogy áld meg őket. És akkor Jákob keresztbe teszi a kezét, és így áldja meg. És azt mondja József neki, hogy miért rakod keresztbe a kezed? Ez az első szülött, így áld meg őket. Nem, ezt így kell megáldani, mert Isten áldása így jön. Mit csinált? Ellenállt a saját fiának, Józsefnek, mert tudta, hogy mi az Isten akarata, és így áldotta meg őket, mert tudta, hogy kinek melyik jár. A legérdekesebb számomra, ami az ellenállásról szól, és észrevétlenül is ez, talán ez volt az, ami egyik legkedvesebb bibliai könyvemmé tette a Dániel könyvét, hogy a Dániel könyvében sorozatban vannak azok a történetek, akik nem hajtottak végre nagy hőstetteket. Semmi nagy hőstettet nem csináltak azok az emberek. Egyszerűen csak védték a területeket, ellenálltak. Nézzétek meg, úgy kezdődik az egész Dániel könyve, hogy etetni akarják ezeket a zsidó fiatalokat a báványáldozati húsból. És mit csinálnak? Egyszerűen azt mondják, mi nem. Mi ebből köszönjük, nem kérünk. Harcoltak? Csináltak valami, nem is tudom, van-e heroikus győzelmet? Semmit. Egyszerűen csak ellenálltak. Ellenálltak, és megvédték a saját területeket. Vagy pedig nézzétek meg, mit csinált a három ifjú, amikor miért került a tüzes kemencébe? Valami különösen hitharcot vívtak? Hát nyilván a szívükben igen. Csak védték a területeket, ellenálltak, mikor azt mondták, hogy ők bizony nem fognak meghajolni a szobor előtt. Nem fogunk meghajolni, csak ellenálltak. Semmi más nem csináltak. Vagy Dániel is miért került be az oroszlánok vermébe? Semmi különöset nem csinált, csak ellenállt a királyi parancsnak, ami azt mondja, hogy senkihez nem lehet imádkozni, csak én hozzám. És Dániel azt mondja, én pedig Istenhez fogok imádkozni. Nézzétek meg, ezek az emberek, ezek mind ellenálltak. Semmi nagy dolgot, csak ellenálltak. Hogyan lehetett jól győzni? Hogyan lehet jól győzni? Ez az utolsó, amit úgy szeretnék nektek elmondani. 5 taktika. öt taktika, hogy hogyan lehetsz jó ellenálló. Ez nekem is segített így összefoglalni. Menjünk vissza az egyikre, amit már említettem, amikor ott volt ifjú zsidók, és etetni akarták őket Dánielékkel együtt, a Sidrák, Mésak, Abednego, ugye őket a király ételével, és azt mondták, hogy nem. Miért nem ettek belőle, és hogyan tudtak akkor ellenállni? Úgy írva a Szentírás, előre eltökélték az ő szívükbe, hogy nem esznek a király ételébe. Előre eltökélték a szív. Előre megharcolták azt arcot. Nem várták, még jön oda a tálcával a pincér, ugye, és felszolgálja neki az ételt, és érzi a hús illatát, csurog róla a víz, minden átjárja, ugye, jó kis sült hús, ugye, zöldség köretben. Hát ki tud ennek ellenállni? Hát nem tudom, nekem ez nagyon nagy problémát jelentene. Nekem az is nagy probléma, ha este elhatároztam, hát ez, na mindegy. Nem fogok vacsorázni. Hát mikor sütött Andi bundás kegyered? Azon az estén. Hát ki tud annak ellenállni, ugye, hogy a bundás kenyér illata jön? Hát ez akkor már lehetetlen. Lehetetlen. De a szíved belőle eltökéled. Hogy nem fogsz enni, és te kitartó leszel. Akkor könnyebb. Akkor, amikor érzed már a bundás kenyér illatát, akkor szinte menthetetlenül el fogsz esni. És nézzétek meg, az egy kísértés, és nézzétek meg, nagyon érdekes, az Úr Jézus azt mondja, ne vigy minket kísértésbe. Mit mond az Úr Jézus? Miért imádkozotok? Ne vigy minket kísértésbe. Ez van az Úr imádságban. Azt mondja, ne érezzem a bundás, ne engedd, hogy érezzem a bundás kenyér illatát. Miért? Mert eljuthatsz egy olyan pozícióba, nincs menekvésed. Ezért kérlek, segíts, hogy ne érezzem azt a kísértést, mert az ember belekerül abba a helyzetbe, és rá van szokva, hogy megérzi az illatát, eszünk, az egy olyan bejáratott ösvény jár ki magának, nem tud visszafordulni rajta. Ezt úgy, Csia Lajos, egy teológus úgy fogalmazta meg, ez a megkísértettség állapota. És akkor az ember ebbe a bejáratott dologba van, hogy jön a kísértés, ott biztos el fog bukni. És azt mondja, ezért mondja az Úr, és ne vigy minket kísértésben, ne érezzem a kísértést, mert az Úr meghallgatja a komoly imádságot, és nem visz kísértésben, nem fogod érezni a bundás kenyér illatát, és leszokhatsz arról, hogy azon az úton te végigmenjél. Nagyon egyszerű. Leszoktathat Isten arról, hogy te a kísértés útján végigmenjél. De ha te nem kéred azt, hogy ne vigy kísértésben, mindig el fogsz bukni. Na hát ezek előre megharcolták, és lehet így előre megharcolni, és kérni az Úrtól, hogy Uram, ne vigy minket kísértésbe, előre, ne érezzem azt, mert ott már tehetetlen vagyok, ismerem saját magam. Mi a másik? Nézzétek meg, József hogyan védekezett Potifárnétól. Ő nem tudta előre megharcolni. Ő ott volt. Ott volt, és egyszerűen csak jött az asszony, és rávetette magát. Mit csinált József? Elfutott, elment onnan. Emberileg ő is egészséges férfi volt, nem bírt volna ellenállni, de tiszteletbe tartotta az urát, tiszteletbe tartotta az Istenét. És tudta, hogy nem szabad. Futott el onnan, mert ő nem bírta volna megcsinálni. Egyetlen egy történet jutott eszembe erről. Hát többen ismeritek Kesiár Zsoltot. Megvette Leventének a szakszofonját. Soha nem felejtem el. Ismeritek Leventét, a fiát. Gyönyörű szakszofon. Arany szakszofon. Ott játszottunk az ifjúsági terembe, Levente fogta, csik-csik-csik, mozgott, szakszofon földre, leest. Tudjátok, milyen a szakszofon? Tele van apró műtyűrökkel, az leesik, görbülnek a rudak, a tengelyek, minden, az nem olyan könnyű. Hát így is történt, behorpadt, elgörbült, ez az. És nagyon jól emlékszem Zsoltinak a reakciójára. Apa ment oda a fia hozzá, apa, jaj, már láttam, félig sír. Fiam, most hagyjál. És elment. Tudtuk, hogy miért ment el. Mert abban a pillanatban ő jót nem tudott volna mondani. Ezért ő megvetendő? Vagy ez ilyen tette, ez egy rossz dolog? Hogy ez szerintem nem. Nem. Tudjuk, hogy milyenek vagyunk. Tudjuk, hogy akkor vagy rossz jön ki belőlem, olyan, ami nyomdafestéket nem tűr, vagy egyszer olyat teszek, amit aztán annyira szégyelni fogok, vagy pedig a másokba olyan sebet okozok, menekülj el. Ha nincs más megoldás, nem bírod azt a helyzetet, menj el onnan. Lenyugszol, úgy, vissza lehet menni higgadt fejjel. József ezt tette, elmenekült. Az ördög támadása, így is ellen lehet állni. Harmadik. Jön a világ fejedelme, de nincsen bennem semmije. Ugye ezt mondja az Úr Jézus. Mit jelent ez, hogy jön a világ fejedelme, és nincs bennem semmije? Az, hogy meg fog mindegyikünket látogatni az ördögi zörge. Na gyerünk csak, ez meg ez a dolgod, ez még nincs rendben. De mikor azt mondjuk, hogy nincsen bennem semmije, akkor az azt jelenti, hogy az életem rendben van, rendezve vannak a dolgaim. Nem azt jelenti, hogy nem követtem el bűnt, hanem hogy amit elkövettem, azt lerendeztem. Istennek megvallottam, esetleg egy testvérnek megvallottam, hogyha úgy éreztem, hogy szükségem van rá. Ha én olyat tettem más ellen, ami az baj, az le van rendezve, megbeszéltem vele. És jöhet az ördög, és mondhatja, hogy gyerünk, nincsen bennem semmije. Nincsen bennem semmije. Rendben van az életem, készen van az életem. Olyan az, amikor készen van az ember élete, mint mikor az embernek rendben van a lakása. Hazamegy, jön, és rendben van, oda jöhet bárki. Készen van arra, hogy vendégeket fogadjon, vagy készen van arra, hogy én este lefeküdjek. Az ágyam mondjuk nem egy galacsimba van, hanem rendben raktam rendbe, hogy készen legyen. Nagyon érdekes ez. És ez is egy védekezési taktika, hogy minden ügyemet igyekszem rendbe hozni. Isten előtt. Nyilván erre oda kell figyelni, és nyilván erre kell a Szentlélek segítsége. A negyedik, a lelki fegyverzet felöltése. Ez Géza erre sokat taglalta igehirdetésről igehirdetésre, az ige kardja, az üdvösség sisakja, a megigazulás páncéja, az igazság szeretetővel, a békesség evangéliumának hirdetésének készsége. Nem fogok erről beszélni, egyetlen egy momentumot szeretnék a lelki fegyverzettel kapcsolatban kiemelni. Figyeljétek meg, ha olvassátok, úgy van írva, vegyétek fel az Isten fegyverzetét. Ez Istené. És az összes fegyver, amit felmutat, az nem az ellenségre mutat rá, hanem arra, akitől kaptad. Istenre mutat. Minden dolgod, amit használsz, Istenhez köt téged. A kard az az ige kardja. Az üdvösséget Istentől kaptad, ami a sisak. A megigazulást, az, hogy te igaznak számítasz be Isten előtt, ugye, az a páncél, azt is Istentől kaptad, az nem te érdemelted ki. Vagy az, hogy szereted az igazságot, azt hiszed, az azért van, mert te jó ember vagy? Nem. Az azért van, mert Isten megszerettette veled az igazságot, az az őv. Istentől kaptad. A sarudat, mindenedet Istentől kaptad, és egy dologra ez tanít téged, az, hogy ne az ellenségre néz, hanem arra néz, amikor harcolsz, akihez tartozol, akihez vagy. És még egyet, nem hoztam el, pedig szerettem volna. Az utolsó, és ezzel be is fejezem, ami segít nektek a harcban, az pedig Isten igéje. Az ő igéjéhez való ragaszkodás. Azt írja Lukács evangéliumában az Úr Jézus a tanítványoknak, hogy nem fognak tudni a ti beszédeteknek ellenállni. Istvánról, az első vértanúról azt jegyzi fel a Szentírás, hogy Isten bölcsességének nem tudtak ellenállni. Miért? Azért, mert egy olyan dolgot hordoztak, azzal volt a közösségbe, aki ellenállhatatlan. Akartam nektek hozni egy fogpiszkálót most. Meg egy szeget is. A fogpiszkálót így magába azonnal eltöri bárki. De egy fogpiszkálót hozzákötsz egy százas szeghez, azt a fogpiszkálót te nem fogod az ebbe a földi életbe eltörni. Ha csak nem vagy valami különleges képességgel megáldva. De azt a fogpiszkálót te nem fogod eltörni. A fogpiszkáló a te életed. Mindig el fog törni. Ennyire vagyunk képesek kb. De oda kötöd magad a szeghez. Az Jézus Krisztus eltörhetetlenné válsz. Egyszerűen nem lehet ellenállni neked. Ez nem egy mesebeszéd. Ez nem egy motivációs tréning. Ez nem azért mondom el, hogy most akkor egy szeg meg, nem. Ez a valóság. A Szentírás alapján ez a valóság. Önmagunkban tehetetlenek vagyunk. Látjuk a esendőségünket. Olvastam egy könyvben, még ezt elmondom nektek, olyan az életünk, mint egy gyönyörű vár. Egy csodálatos vár, ékes, pompás, egyetlen egy bibi van. A várban lakik egy szörnyeteg. egy szörnyeteg. Kettő dolgot tehetsz. Mindenki elől titkolod a szörnyeteget. Ott nem lakik szörnyeteg. Nem. Bezárod a pincébe. Lelakatolod minden. Csak az a baj, hogy amikor jönnek a vendégek, valakit vendégül látsz, akkor a szörnyetegnek a morgása kihallatszik. Meg a szaga, mert büdös. Rothad. Ezt teheted. Leplezheted. Ha ezt teszed, akkor képmutatóvá válsz. Nálam nincsen szörnyeteg. Ez az ember. Ilyenek vagyunk. Kívülről nagyon szépek. De mindenkiben van egy óemberi természet, erről beszélt Gábor. Ez a szörnyeteg. És ez néha elő akar törni. Ez az egyik. Jézus azt mondja, ne ezt tedd. Ez teljesen rossz taktika. Te is görcsös leszel tőle, befeszülsz, képmutatóvá válsz, mindened tönkre megy. Azt mondja, lemondunk a szégyen takargatásáról, ezt mondja Pál apostol. Elismerem, hogy ilyen ember vagyok. Figyelj, nézd meg, gyönyörűk váram van. Hát van benne egy szörnyeteg is, ne haragudj. Itt tartok egy szörnyeteget, ez is én vagyok. Ilyen vagyok, ne haragudj. Néha ez acsarkodik. Néha ez éhes, falánk. Nagyon-nagyon rövid pórházon tartom. Meg van kötve. Nem tud elmenni, nem? Meg van kötve. De itt van. Ez is én vagyok. Ez pedig, amikor lemondunk a szégyen takargatás. Ezt mondja az Úr Jézus. Ilyen vagyok. De Uram, a tiéd vagyok. A tiéd vagyok. Jajjanak az embernek, aki a szörnyetegét levágja a láncról, és tehet úgy, ahogy akar. És a szörnyeteg elszabadul az életében. Ez úgy nevezzük, ez a testies élet. Ez az, amikor saját maga vágyai kiélésére használja az ember az életét. A szörnyeteg az ott dúfúl. Mindenkit megsebez. Nagyon érdekes. De azt mondja a Szentírás, tarts rövid fórházon. Tessék rövid fórházon tartani. Ne etesd. Etesd Krisztust. És ismerd el, hogy sajnos ez vagy te. Hát, álljatok ellen az ördögnek. Álljatok ellen az ördögnek, mikor kísérteni akar titeket, és ne engedjétek meg, hogy ő elhatalmaskodjon rajtatok. Ez nem egy olyan háború, amikor ellenállsz, hogy területeket hódítasz meg, és kiírhatod, hogy ezt megtettem. Te akkor csak védted. De nézd meg, hogy milyen hatalmas erő van benne, hogyha te megvéded azt a területet, amire Isten állított téged, és amit Isten neked szánsz. Vedd ezt komolyan. Vegyétek komolyan a harcot. Vegyétek komolyan a kísértéseket, és ne gondoljátok, hogy el fog kerülni. Hát jó harcolás nektek, meg magamnak is. Amen.